amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette elő Isten az őt szeretőknek. Kegyelem, irgalom és békesség legyen Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk elején fennállva a 32. Zsoltárt énekeljük, a 32. Zsoltár első verszakát, mely így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és keresztelésre készülve énekeljük a 329. dicséretünk második verszakát. A 329. dicséretünk második verszakát, mely így kezdődik: Nem éltem még e földszínén, te értem megszülettél, és ahogy a dicséret alatt pedig akkor megkérem a kedves szülőket, keresztszülőket, hogy majd jöjjenek ki ide az Úr asztalához. Itt elő még van hely egy kevés. Hallgassátok meg, mi módon szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, megírva található a Máté írása szerinti Szent Evangéliumban, a 28. részben a 18-tól 20. versig terjedő szakaszában, amint Jézus Krisztus feltámadása után és mennybe menetele előtt így szólt tanítványaihoz: Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Egy másik igét is szeretnék rátok bízni, Lukács evangélium a 10. részből a 33. és 35. vers közötti szakaszát. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, az elesett embert megszánta, odament olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte őt egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt és odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Kedves szülő, kedves keresztszülő, kedves gyermekek, érdekes találkozás, miközben itt körüláljuk az Úr asztalát, hiszen nem más történik, mint Isten az ő szeretetébe és az ő szövetségébe fogadja a gyermekeket. Közben látjuk, hogy mennyire fontos a gyermekek nevelése, környezete, mennyire fontos és milyen jó hatással lehet a gyermekekre rájuk, csodálatos hatással. Hiszen ahhoz, hogy most itt megálljunk, ahhoz is kellett, hogy kapjunk egy nevelést, és ahhoz, hogy most egyéni elhatározásból is jöjjenek gyermekek ide az Úr asztalához, ahhoz is kellett egy komoly, imádkozó háttér, olyan emberek, akik megélik a kereszténységüket. Kívánom, hogy a kis gyermekes családoknak is, hogy tudják úgy nevelni rájuk bízott csöpséget, vagy már nagyobb gyermeket, hogy a szülők és a keresztszülők szeretetén túl Krisztus szeretetét is érezzék, hogy mindhárom keresztelendő gyermek olyan lehessen, mint az irgalmas samaritánus, aki nem elmegy a másik ember mellett, hanem megáll, és szó nélkül segít, mert tudja, hogy Jézus Krisztus ezt mondta, ha egyel is megtettétek a legkisebbek közül, velem tettétek meg. Kívánom, hogy legyen ez életprogram, mindig megállni és észrevenni a rászorultat, mindig megállni és felnézni, mindig megállni és észrevenni, akinek segíteni kell. Mindig megállni és észrevenni, mi az Isten akarata velem, hol a helyem, mi a célja velem. Hiszem, hogy most az a célja veletek, kedves gyermekek, hogy Isten előtt most megálljatok, és hogy ő megmutassa, hogy hogyan fogad, milyen nagy szeretettel az ő szövetségébe. És ti is, kedves keresztülők, ne csak a bajban, hanem a hétköznapokban, folyton álljatok meg a most rátok bízott gyermek mellett, ahogyan most álltok itt. Imádkozzatok érte, és imádkozzatok vele is. Úgy lehet valaki igazán irgalmas samaritánussá, hogy lehet, ha érzi, hogy vele is irgalmasok voltak, ha érzi a mennyei atya irgalmasságát. Akkor nem szánalomból segítünk, hanem önzetlen szívvel, nem azért, hogy nagyobbnak tűnjünk a másik ember és önmagunk előtt, hanem mert hálás a szívünk Istennek. Legyetek hálás emberekké. És legyen ez most hálaadás, ez a keresztelő, ezekért a boldog, Isten által megáldott életekért. Legyen ez az imádság ideje, hogy Isten áldja meg a gyermekeket az ő szent lelkével is. Amikor a keresztelési igén gondolkoztam, egy érdekes szempont vezetett ehhez az igéhez, mégpedig az, hogy a Szonya, akit talán itt igen jól ismerek, az iskolai Lego versenyen éppen ezt a történetet építette meg, nagy lelkesedéssel és Bibliához igen hűen. Hát kívánom azt, hogy ugyanígy minden megkeresztelt gyermek tudjon így, ugyanígy hasonlóan, életkorához hasonlóan elmerülni Isten igébe, tanulmányozni azt, akár egy Lego építésig, akár majd később, amikor Isten igéjét tanulmányozza, átéli, beleéli magát, hogy felismerjék azt, és ez legyen a legnagyobb áldás az életükben, a legtöbb, amit kívánhatunk, ahogy Péter apostol szavait át tudják érezni. Uram, kihez mennénk, örök élet beszéde van nálad. Adja az Úr, hogy ezt tudjuk átérezni, ezt tudják a gyermekek magukkal vinni, és az övéké legyen ez az ige. Kihez mehetnénk, örök élet beszéde van nálad. Amen. Szeretett testvéreim, a keresztelésre készülve jertek, fennállva mondjuk el minden hívő kereszténnel az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztség szentségét kiszolgáltatnánk, két kérdést intézek hozzátok, melyekre feleljetek tiszta szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e először, hogy egy gyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. És te is, szüleiddel együtt, ígéred-e, fogadod-e, kedves Szonya, hogy ugyanígy szeretnél majd magálni Isten előtt, és bizonyságot tenni a tőle kapott szeretetről. Ha igen, akkor együtt felejétek, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Szent fogadalmunk és ígéretünk után röviden imádkozzunk. Urunk Istenünk, téged kérünk, hogy áld meg most a keresztelést, hogy azt, ami jelképesen a bűnök bocsánatára mutat, azt az ígéretet hordozza, Istenünk, ad, hogy gyermekek átérezzék az életükbe, hogy milyen csodálatosan törlöd el a bűnöket, milyen csodálatosan tisztítod meg, mint a víz a testünket, úgy te is megtisztítod a mi lelkünket. Add, Urunk, hogy ne csak jelkép legyen ez a keresztelés, hanem előre mutasson, előre, hogy a te szent lelkedet is tudják így venni, veled élni, most és örökké. Amen. Szonya, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Légy erős és bátor, ne félj és ne retteg, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Amen. Lara, ugye? Lara. Igen. Lara, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztus. Amen. Gratulálok. Maradjanak itt ki. Zsombor, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Igen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Álljanak vissza akkor. Hogy kérem a szülőket, keresztszülőket, hogy forduljanak meg a gyülekezet felé, és a gyülekezet Isten áldásaként a 134. Zsoltár 3. verszakát énekelje. Ezzel fogadjuk az Anyaszentegyházba gyermekeinket. Kérem, akkor foglaljanak helyet, és akkor Zsuzsa nénit megkérem, Szonyának a tanító néniét, régi, úgymond már régi hagyományunk, és akkor Szonya, gyere ki te is ide, jó? Régi hagyományunk, hogy iskolás gyermek keresztelője esetén együtt szoktak imádkozni.
Istenem, köszönöm neked Szonyának az életét, és köszönöm neked azt a rengeteg gazdagságot, amivel megajándékoztad. Köszönöm neked a szüleit, köszönöm a kereszt szüleit, és köszönöm neked azt a hívő közösséget, amely őt körülveheti, és amely által most itt teljesen az ő hitéből következően megkeresztelkedhetett. Kérlek Istenem, hogy áld meg az ő életét nagyon gazdagon, áld meg a tanulásban, a játékban, a testi és lelki növekedésben, kérlek növeld a hitét. És kérlek Istenem, áld meg barátokkal is, amelyek által ő is gazdagodhat lélekben is. Kérlek Istenem azért, hogy nagyon áld meg az ő életét, és köszönöm Istenem azt, hogy ő a mi osztályunkba járhat, és mi is gazdagodhatunk általa. Jézus nevében kérlek. Amen.
Köszönjük szépen, Isten áldja meg a döntésedet és a megkeresztelt gyermekeket. Mai Isten tiszteletünk a nagycsoportos óvodásaink kibocsátó ünnepsége is van. Szeretettel fogadjuk őket, előtte Nagy Péter lelkipásztor köszönti a megjelenteket egy pár szóval.
Áldás békességet mindenkinek, kicsit, mint Mózes, nehéz beszédű vagyok. Egy dolgot szeretnék mondani, ha az óvodánkban egyszer valaki megkérdezte, hogy miért nincs katolikus hittan. És úgy értelmezte ezt a dolgot, mint a szükkeblűségnek egy ilyen nagyon nyilvánvaló esete. Én meg elmondtam neki, hogy az óvodánkban nincs, az iskolánkban van. Ennek az az oka, hogy amikor a gyerekek kicsik, a gyerekeket teljesen fölösleges felekezeti módon tanítani, viszont egy elsős, másodikos gyereknek már van annyi értelme, tapasztalat, hogy ő már különbséget tud tenni, és meg tudja tanulni a nagy leckét, hogy különbözőek vagyunk, mégis tudunk egyek lenni. Ez az általános iskola dolga. Tehát az ökumenikus nyitottságunk az óvodában is megvan, ez az oka, én ezt pedagógiailag indoklom, hogy csinálnánk, hogy a gyerekek egyik fele ülne az asztalnál, jöve Jézus, a másik keresztet vetne. Ugye, ez megoldhatatlan. Az iskolában már ez működik, ez a dolog. Minden további nélkül semmilyen identitásválságot nem okoz a gyerekeknek, és nagyon is jól tudják egymás különbözőségeit kezelni. És hát ez volna a cél, hogy végig az óvodától fölfelé szépen, ahogy haladunk az iskolában, növekedik, nyílik ki az értelmünk, egyre több és több dolgot tanulunk meg, és egyre inkább egyéniségekké, különbözőekké válunk, ugyanakkor képesek legyünk együttműködni. Hát ezt szeretném a szívükre helyezni a kedves szülőknek, és ezzel a bizalommal jöjjenek az intézményeinkbe. Köszönöm szépen, áldás, békesség!
Most akkor az óvodások szolgálata következik. Azért mondanám, hogy aki nem óvodás, nekik, hogy itt elől még van hely, bőven egy olyan 10 embernek nyugodtan ők jöjjenek előre nyilván az óvodás után, vagy még a karzatot is érdemes föltérképezni, ugye még egy 2-3 embernek talán. Jó, és akkor szeretettel fogadjuk őket.
nem olyan régen, legalábbis úgy tűnik, érkeztek ezek a gyerekek az óvodába, és léptek be az első nap az ajtón, és most itt vagyunk, és búcsúzunk tőlük. És azt gondolom, hogy nagyon sok minden történt ez alatt a 3 vagy 4 év alatt. Sok-sok élményben volt részük, játékban, barátságok szövődtek, és nagyon sok mindenben változtak. Öröm őket nézni, néha csak így rácsodálkozunk, hogy milyen nagyok, milyen ügyesek, milyen okosak, de azt gondolom, hogy talán a legfontosabb, hogy mit visznek el a szívükben. Hogy mindazt, amit az óvodában töltött idő alatt hallottak és megtanultak, megértettek Istenről, az ő szeretetéről, azt ott vigyék magukkal a szívükbe. És én azt gondolom, hogy nagyon jól tudják a gyermekeink, hogy Isten mindig velük van, hogy gondoskodik róluk, hogy vezetni fogja őket ezután is, és hozzá bármikor fordulhatnak. Isten azt szeretné, hogy minden gyermeke boldog legyen. Ahogy a Zsoltárok 119. rész 2. versében is van, ő megmondja, hogy hogyan lehetünk boldogok. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyosságát, és teljes szívből keresik őt. És Jézus a hegyi beszédben is tanította arról, hogyan lehetünk boldogok. Erről szeretnének most a gyerekek bizonyságot tenni.
Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Könnyes az arcod, szomorú a hangod, menjél hozzá bánatoddal, meghallgat és megvigasztat, mennyei atyánk.
Thank you.
pillanatra, akkor átadom a szót még Gondok úrnak egy köszöntésre.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a óvoda munkatársait, a gyerekeket, szülőket, mindenkit, hiszen elmondhatjuk, hogy az elmúlt 3-4 évben korszakos dolgok történtek, azon túl, hogy a gyerekek fölnőttek, az is megtörtént, hogy elindult a kerületbe a református iskola, és azt mondhatjuk, hogy ahogy eddig is azon munkálkodtunk, hogy a kerületben a keresztény közösségek, a keresztény testvérek együtt tudjanak működni, és azok, akiknek van lelki otthonuk valahol, azt tovább tudják erősíteni, és ezek között a szálak erősödjenek, akinek nincs, az esetleg találjon egy ilyen helyet, szeretnénk ezt a jövőben is folytatni. Ebben a munkában nyilván sokaknak volt ilyen-olyan-amolyan szerepe, de kiemelt a pedagógusoknak a munkája, és most valahogy úgy adódott, hogy ezek a dolgok összejöttek. Nálunk itt a református templomban most van a kibocsátó istentisztelet úrvacsorával. A katolikus testvérek, láttam, hogy szépen csinálták az úrnapi körnerethez a virágdíszítést, mikor jöttem le a Péter Pál utcán, ők ott dolgoztak, és hát végül, de nem utolsó sorban pedagógus nap is van. És nyilván az most nem fér bele, hogy mindenkihez eljussunk, de azért valamennyire szeretnénk a óvoda munkatársaihoz, úgyhogy kérném azt, hogy azok, akik a padokba ülnek, azok és az óvoda munkatársai álljanak föl, mert szeretnénk őket megköszönteni, vagy emeljék fel a kezüket, hogy valami legyen, hogy tudjuk, hogy ki az, és a többiek, akik pedig kimennek, azokat majd a nagy tiszteletű úrral mi adunk át egy kis virágot megemlékezésül erre a jeles napra, hozzájuk pedig mennek a presbiterek. Úgyhogy ezért kérünk egy kis türelmet a szülőktől és mindenkitől, hogy ez az alkalom megtörténhetjen, és még egyszer mindenkinek szeretném köszönni az eddigi szolgálatát, és reméljük, hogy ugyanígy ebben a nyitott szellemben, összefogásban tudunk együttműködni. És akkor kérem a presbiter testvéreket, hogy ők induljanak el, mi pedig a nagytisztelt úrral odállunk az ajtóhoz, hogy miközben kimennek a gyerekek és a pedagógusok, akkor nekik át tudjuk ott adni.
Kérem a kedves szülőket, hogy az óvodások a gyülekezeti teremben nagyon jól fogják érezni magukat azokkal a pedagógusokkal, akikre rájuk bízták a gyermeküket. Így kérem, hogy maradjanak bent, és lehetőség szerint a felnőttek már a gyerekfoglalkozáson ne vegyenek részt, hanem csak a felnőtt foglalkozáson, azaz az istentiszteleten. Kérem, hogy maradjanak bent. Egyben, ha már szóba került a pedagógus nap, minden pedagógust akár a református iskolánkba, akár máshol tanítson, szolgáljon, nagy szeretettel köszöntünk ezen a nap alkalmából. Kedves testvérek, gyertek imádságra, álljunk föl! A mi segítségünk és istentiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és hozzánk lehajoló Isten. Amen. Szeretett testvéreim, igen, közben mielőtt az igét olvasom, szeretném mondani, hogy gyermektanítás nem lesz, az az óvodai szolgálat volt, így aki gyerektanításra, vagy gyerek istentiszteletre megy ki, azt kérem, akkor most kimehet még. szeretett testvéreim, Istennek szent igéjét hadd olvassam, vagy hadd halljátok meg, mely szolgálja hitünk épülésére, lelkünk erősítésére, mely megírva található az apostolok cselekedetei 9. részében, a 10-től 18. versig terjedő szakaszban. A gyülekezet kérem, hogy foglalja el helyét ez alatt.
Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt. Íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt, Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a nevedet. Ezt mondta neki az Úr. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népnek, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta. Testvérem Saul, az Úr az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, ezért elküldött engem, hogy újra láss és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, aztán felkelt és megkeresztelkedett.
Isten tegye áldásá az ige olvasását, hallgatását szívünkbe, fogadását, feleljünk Isten igéjére és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes édesatyánk, eléd jövünk azért, hogy ha valami takarja a mi szemünket, a mi látásunkat, a te igei vezetésedet nem vesszük észre, add, hogy azok leessenek, lehújjanak előttünk. Istenünk, így kérünk, hogy ahogyan ketté szakad a kárpit, amikor Krisztus megváltása beteljesedik halálával, így kérünk Istenünk, hogy így szakadjon el minden, ami a szentek szentjét és minket elválaszt. Így kérünk Istenünk, hogy legyen, lássuk a te kegyelmedet, érezzük, tapasztaljuk Istenünk az életünkbe. Köszönjük, hogyha megtapasztalhatjuk a te nagy kegyelmedet. Így kérünk Istenünk, hogy áld meg az óvodába járókat, akik most iskolába mennek. Légy velük, legyen veled. Velük a te türelmed, a te jó indulatod, a te békességed. Istenünk, eléd jövünk, és szeretnénk, hogyha a te igéd megszólítana minket. Így kérünk, Istenünk, vezess itt, amikor együtt fordulunk hozzád, téged dicsőítve, Istent tisztelve. És vezess minket, Istenünk, hogy kimenve a világba is, a szívünkbe vigyük az igét, és tudjuk azt hirdetni, megélni, átélni. Így kérünk, így áldj meg, Istenünk, a te igéddel. Amen. A 375. helyünket elfoglalva, kedves testvérek, a 375. dicséretnek csak a 7. verszakát énekeljük, a 2. és a 6. verszak is ki van írva, de az óvodások kivonulására tartogattuk. Itt kérem, hogy a 7. verszakot énekeljük el. A 375. dicséret 7. verszaka így kezdődik. Ad nekünk is, Istenünk, a te áldott lelkedet. Szeretett testvéreim, halljuk meg Isten igéjét, amint meg akar minket szólítani, hiszen hisszük a prófétával, elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Így halljuk meg a Királyok könyve, Királyok második könyvének negyedik részéből, annak is az első hét verséből Isten igéjét. Egyszer egy próféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz: szolgád az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. Elizeus megkérdezte tőle: mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban. Az asszony így felelt: nincs egyéb szolgálód házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta: menj, kérj kölcsön edényeket ott kín minden szomszédottól, üres edényeket, de nem keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, bezárta maga és fiai mögött az ajtót, azok elé elrakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának: tégy elé még egy edényt. De az így felelt neki: nincs több edény, ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt: eredj, add el az olajat, és fizest ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt. Gyülekezet, foglalja el helyét. Kedves testvérek, egyrészt elől még elsősorban tudom, hogy az nem annyira szimpatikus ugye a hátul állóknak, de itt még van hely, kérem, így bátran foglaljuk el, köszönöm szépen a példamutatást is. Kedves testvérek, először egy pünkösd utáni történetet olvastam föl Pál apostolnak a megtérésének, mondhatni a második fejezete olyan szempontból, hogy ugye ismerjük a damaszkuszi úton történteket, amikor megjelenik neki Krisztus, és valóban a damaszkuszi úton ugye Pál fordulás történik, de itt nem marad abba a történet, hiszen nagyon fontos, hogy utána mi történik az apostollal. A két történet más térben, időben, más történelmi szituációban játszódik, mégis egyfelé mutatnak, arra mutatnak, hogy Isten miképpen törődik az egyszerű híveivel, Anániással és az özvegyasszonnyal is. A két történet csodájának műfaja is ugyanolyan: megjelenik egy Isten által küldött férfi, és ő az, akit az Úr meg akar áldani, és akit meg akar áldani, az özvegyasszony, vagy éppen a későbbi Pál apostol, őket bevonja Isten a csodájának a munkájába. Bevonja az ő szolgálóit Isten az ő csodájának a munkájába. Ez nagyon érdekes, hogy nem az van, hogy mindig hátradőlünk a fotelba, és akkor várjuk, hogy Isten csináljon valamit, hanem mindig arról szól a kereszténység is, hogy tevőleges, tevékeny részünk van Isten csodájában. Az özvegyasszony reménytelensége pont ugyanúgy oszlik szerte szét, mint Pál apostol farizeus múltja és nemlátása. A két történet fog párhuzamosan kibontakozni előttünk, ezért fontos rögzíteni a karaktereket. Az új szövetségben a farizeus Saul lesz Pál apostollá Anániás által, és az ótestamentumi történetben pedig egy özvegyasszony nincstelenségében ad segítséget Elizeus próféta. Elizeus, aki Illés tanítványa volt, úgy tudjuk róla, és egy próféta egyedül maradt özvegyét és gyermekeit szólítja meg az Úr elhívott prófétája, Elizeus, aki nem elég, hogy csupán úgymond egy próféta, hanem egy ellenálló csoportnak, egy prófétai csoportnak, egyben a kis csapatnak a vezetője, ami a bálvány imádó hatalmasságok ellenében gyűlt össze. Itt látjuk, és ez nagyon fontos, a hit és a nemzet ügye így szokott mindig találkozni egymással. Megjelenik a papság és a prófétaság közti feszültség is, hiszen a papság mindig hivatalos tisztség, de a prófétaság azzal nem tudnak mit kezdeni a hatalmasságok, mert kontrollálhatatlan, renitensnek tűnik, és ezért ugye, mivel a legitimitása is Isten lelkétől van, ettől megfoszthatatlan is. Ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, de nem szeretik a hatalmasságok a prófétákat. Láttuk a 20. században is a prófétaság lelke megjelenik az egyház történetben, és ez az, ami fenntartja az egyházunkat a diktatúrában és a sajnálatos hivatalos papság ellenében is. A próféta azt kérdezi az özvegy asszonytól, hogy mitek van, mit van. Ezzel szólítja meg, ez az első, amivel megszólítja Isten embere, mit tehetek érted, mit van a házadban. És ez az, amivel mi is először találkozunk, hogy kell valami, amiből kiindul Isten, nem a teremtésben, amikor a semmiből hoz létre, amikor a csodája Isten megszólító és csodatívő ereje hat, kell egy apró dolog, egy Zákeus a fügefán, egyszer egy hal és kenyér, másszor víz, hogy borrá legyen, vagy kenyér és bor az úrvacsorában, hogy igévé legyen, itt pedig egy kis olaj csupán. Elizeus, ez a Jézusra mutató alázatos próféta lélek azt kérdezi most tőlünk is, hogy mitek van, mit hoztál az Úr házába, kedves testvérem, mit hoztál Isten színe elé, milyen lélekkel jöttünk, milyen szívvel az Úr elé. Az özvegy asszony már szinte érezzük, hogy nem ismeri kimondani, egy kis olajam van, ennyi, semmi több. Egy kis morzsányi hit maradt, ennyi és semmi több. Ezzel kell valamit kezdeni. Nem tudom, kinek volt könnyebb dolga, Elizeusnak vagy Anániásnak, mert Anániásnak azt súgja Isten, van egy vak, dühöngő, keresztjén üldöző farizeusod. Kezd vele valamit. Hát nehéz dolga volt, ennek az embernek nem csak kezd vele valamit, hanem ennek az embernek kell az örömhírt Európába átvinni. Látjátok, mikor teljes reménytelenségben lennénk, Isten mindig küld valakit nekünk, egy nagy prófétát, Elizeus, de lehet, hogy egy egyszerű embert, Anániást, aki a kevésből is tud adni. Isten minden pillanatban, életszakaszban képes céllal és küldetéssel felruházni minket, ahogy feladatod ad az özvegynek és Anániásnak is. Anániással kérdezzük, Uram, kihez menjek a te nevedben? Kihez küldesz, Uram? Mi még a feladatom? És valóban egyben kérjük is az Urat a reménytelenségben lévőkkel, a szomorúságban lévőkkel, azokkal, akik gyászolnak. Uram, te küldj erőt, te küldj embereket, imádságot, imádsághoz való erőt. De Isten meg is szólal, hogy ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbammal támogatlak. A program, a munkaterv, amelyet Isten ad a két történetben, már maga áldás. Elizeus, az ószövetségi próféta, szava úgy vigasztal, hogy programot ad, mondhatnánk, a munkaterápiában hisz. Isten úgy hívja el Anániás tanítónak, és a Szentlélek közvetítőjének, hogy programot ad. Anániás egy kitűnő példa arra, kedves testvérek, hogy nem mindegy, kire bízzuk azokat, akik hitben éppen kinyílnak, hiszen elmegy a későbbi apostolhoz, megkereszteli, megbocsát neki, és együtt beszélgetnek, imádkoznak. Nem mindegy, hogy kire bízzuk azokat, akik hitben kinyílnak, kire bízzuk a gyermekeinket, kire bízzuk azokat, akikben látjuk, hogy Isten elkezdett valamilyen munkát, és el is végzi. Anániás elindul a damaszkuszi egyenes utcába, hogy Saulból véglegesen Pál apostol legyen. Elindul, és Istentől kap erre felhatalmazást. És szomorúan gondolhatunk azokra, amikor nem történik meg egyes életekben ez a rásegítés, mikor eljutnak emberek a Krisztushoz való elköteleződésig, a megtérésig, de tovább nem jutnak már el, nem jutnak tovább az úton. És bűnbánattal én is arra gondolok arra, mikor vesztegeltem az igazság ösvényén, és nem haladtam előre. Anániás még tudta is, hogy nagyon érdekes, amikor ugye az Úr megszólítja, akkor mondja, hogy igen, tudom, hogy jön Damaszkuszba, ugye Saul, ott van a levél a, hát a zsebébe, ha létezett volna a zsebe, ugye ott van a, nála a levél, ami azt bizonyítja, hogy meg kell, hogy fogja össze a keresztényeket. Anániás tudja, hogy érkezik ez a Saul, és tudta, hogy ez az érkezés az ő életébe is kerülhet, vagy a keresztény testvérei életébe. És ezt a farizeust kell megkeresztelnie, mint egyszerű tanítvány, keni felő Pál apostollá. A damaszkuszi keresztények tudták tehát, hogy érkezik Saul, és vele sokuk halála. De Saulból, a halál küldöttjéből, angyalából, Krisztus szeretete az élet apostolává keresztelte Pált. Míg ószövetségi ige szakaszunkban az üres korsókat, amennyi csak van, tölti meg Isten az ő csodájával, addig pünkösd után ezek az edények, a hitetlen emberek, akiket Isten az ő szent lelkével tölt meg. Így köztük nem más, mint a későbbi apostolt, aki valljuk be, joggal indulhatott a keresztény üldözők 2000 éves népes táborában kiemelkedő versenyzőként, bár a 20. században igen sokan lehagyták őt. Isten tehát ugyanúgy tölti a korsókat, ugyanúgy élettel tölti meg a kiüresedett életeket, a céltalan bolyongások fölé csillagot ad, mely utat mutat a világ világosságához, mely reményt ad a megszomorodott szíveknek. Isten programja és megoldása sokszor más, mint amit mi elképzelünk, vagy elménkben megszülünk. Mert Isten nem a probléma megoldásán töri elsődlegesen a fejét, hanem a bilincsek megoldásán, azaz a szabadításon, ahogy Ravasz László fogalmaz. Az adósság csapda lehull, s íme Isten kegyelmében szabaddá lesz az ember, szól utolsó pontunk. Csak egy kis olajam van, és mondhatná az özvegy asszony, egy hatalmas adósság csapdám. Mennyien ismerik ezt az érzést sajnos ma a magyarságban? Mennyien akár az itt ülőkből, akár nemzetünkből, mennyien vannak adósságba kerülve, kiutat keresve, aki nem gyermekét adja el rabszolgának, hanem a pénzkeresőt küldi ki távoli országba, hogy valahogyan megéljenek. A történet sajnos nem idejét múlt, de örömhír és reménység lehet ez a történet az ilyen helyzettől szenvedőknek. A csapda lehull, mindkét történetünkben a csoda szabadítást hoz el, mint a pikkelyek esnek le, a szeméről esik le a vakság, és újra lát, Saulból Pállá lesz ember, és a másik történetben az olaj által történik a csoda. De Elizeus nem úgy szerez olajat, hogy elfoglal egy országot, hanem úgy, hogy Istenhez fordul. Mi is így fordulunk Istenhez, minden Isten tiszteleten, a mindenhatóhoz kiáltunk, a kárpátaljai testvéreinkért, és a királyok királyától kérünk áldást és erőt, közbenjárást a közel-keleten szenvedő testvéreinkért. A másik történetben pedig az apostol szeméről, mint pikkelyek esik le a vakság, vagy hogyha így jobban tetszik, mint diónak a héja, kerül le róla a farizeusi törvényeskedés, a szemellenzőség, milyen találó kifejezés most ez, és meglátja a halandó az Isten szabadítását. Az apostol elkezd látni, és nem sokkal később láttatni is. Furcsának hangzik, de kedves testvérek, a megtért hívő embernek nem csak a szíve tér meg, hanem a szeme is. A szeme is, mert meglát összefüggéseket, képeket, rejtélyek világlanak ki, születnek meg új remények. Új ajtók nem nyílnak meg, hanem vesszük észre, hogy azok egyáltalán ott vannak. Elizeus így szól az asszonyhoz, eredj, fizest ki az adósságodat. Szépen rímel, mint Jézus Krisztus előképe, üzen, rímel megváltónk szavaira, eredj, és mostantól fogva ne vétkezz. Eredj, fizest ki az adósságodat. Pontosabban mondhatnánk, az adósság már elméletileg, vagy gyakorlatilag ki van fizetve, már csak technikailag kell, hogy el kell vinni az olajat ahhoz, akinek tartozik, igazából az adósság már ki van fizetve, hiszen ott van már a korsókban. Ez az a mondat számunkra, új szövetség népe számára, ami Krisztusra mutat, mert ő az, aki nem olajjal, hanem az ő drága vérével fizette ki az adósságodat. Eredj, mert az adósságot ki van fizetve, ezt jelképezi itt a megterített asztal is. Eredj, mert az adósságot ki van fizetve ott a keresztfán, és ezzel párhuzamosan hangzik az új szövetségi történetben, mikor Pált megkeresztelik, és mi az első szó, amit hall, kedves testvérek, az, hogy testvérem. Ezt mondja neki Anániás először. Nem azt mondja, hogy na ugye megmondtam, hogy te is egyszer jössz az én utcámban, meg nem azt, hogy na azért nem kellett volna ezt az Istvánt megkövezni, meg nem is azt, hogy ne ülj az én helyemre, hanem azt mondja, hogy testvérem, testvérem vagy. Te, aki azért jöttél, hogy a halálba kísérj engem, testvérem vagy. És így válik testvérünké mindenki, még az is, akit nem annyira szeretünk. Ezzel jelképezte Anániás, hogy Isten minden bűnét megbocsátotta ennek a Saulnak. És Isten és az Anyaszent Egyház is megbocsátotta, mert befogadta őt, és már családtagként köszöntik Pált. Elengedett adósság, ez a legnagyobb ajándék, amit lehet kapni, kedves testvérek. A keresztség jelképezi a történetben a bűnt eltörlő hatalmas kegyelmet, mert Calvin szavaival élve a keresztség nem ad bűnbocsánatot, de a bűnbocsánatra mutat, mint itt a történetünkben is. Utána esik le róla a vakság, és lát, és majd láttat. Az adósság csapda lehull, s íme szabaddá lesz a hívő ember. Szabad az addigi köteleitől, láncaitól. Isten kegyelmében szabaddá lesz az ember. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Kívánom, hogy tudjunk mi is szabad emberekké lenni, mikor az Úr asztalához járulunk, mikor letesszük a bűnünket, mikor hagyjuk, hogy Isten elfelejtse vétkeinket, melyektől nem olajon, aranyon vagy ezüstön, hanem az ő drága vérén szabadított meg. Ahogy Péter levelében olvassuk, mert nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltatotok meg atyáitoktól, örökölt, hiába való életetekből, hanem drága vérén, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Így legyen. Amen. Szeretett testvéreim, úrvacsorára készülve és az igére válaszul a 344. dicséretünk első és ötödik verszakát énekeljük. A 344. dicséretünk első verszaka így kezdődik, királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfának, majd az ötödik verszakot élők útfő Szent Háromság kezdetű verseket énekeljük. Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk, mert íme az ajtó előtt állok, ahogy mondod, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Szeretett testvéreim, ahogy hirdettük és látjátok, megterítettük az Úr szent asztalát. Hallgassátok meg, mi módon szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Elénk adják ezt az evangéliumok, mégis legbővebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írt első levelének a 11. részében a 23. versével kezdődően eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsoráltak, vette a poharat is, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol: azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Így vigyük magunkat Isten elé, és forduljunk hozzá bűnbánattal, Krétai András imádságának részletei alapján. Istenem, pajzsom, gyámolom, üdvözülésem útján, Istenem az Úr, neki énekelek, atyámnak is Istene, magasztalom őt, s dicsőítem dicső nevét. Hol kezdjem-e panaszt dolgain én gonosz létemnek? Mit viszek, Uram, mi gyümölcsöt eléde bús panaszommal? Könyörület, aki vagy, add bűneim bocsánatát. Te magasztos örök Úr, hármasan is kit egynek imádunk, vedd le mi gyötör, vegyed ó le a súlyt, a bűnte nyakörvet, s könyörület, aki vagy, add sírnom vétkeim felett. Művedet, ó, ne vesd meg, ne hajítsad el alkotásod, igaz ítélő, ha gonosz csak én teszek is egymagam, ha ilyen gonosz nem is akad sehol, világ ura vagy te, kezedben a hatalom, hogy a bűnöket is eltöröld. Nincs emberi életünkben oly vétek, olyan gyalázat, fekete gazdett, mire gondolatban akarat szerint, vagy szóban nem vetemedném, Uram, bűn bennem a hajlam, a szándék, a cselekvés, mint eddig soha senkiben. Ezért nagy ítéletet mond, és elmarasztal, jaj, a lelki ismeretem, őkinél a világon senki sem vádlóbb, bírám, kezesem, szabadítom, te könyörülj, és váltsd meg nyomorú életem. Most a gyülekezettel imádkozzuk: könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretett testvérem, a keresztelés alkalmával megvallottuk hitünket az apostoli hitvallással. Jól lehet, hitetekben nem kételkedem, ám gyülekezetünk és egyházunk rendtartása szerint a következő kérdéseket intézem felétek, melyekre feleljetek hallható szóval és őszinte szívvel. Hiszitek először, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szent Lélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul mindennek fényében? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Szeretett testvéreim, én is veletek együtt mindezeket hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiának érdeméért, mindnyájunknak. Amen. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és kérem a szép rendben, jöjjünk az Úr asztalához. Az úrvacsora alatt három lelkipásztor fog szolgálni, így kérem a gyülekezetet, hogy ez úgy lesz, hogy a kenyheket négyesével fogjuk venni, így kérem, amikor megérkezünk a borhoz, akkor így álljunk sorba. A gyülekezet mindezek alatt a 457. dicsérettel kezdődően énekel az úrvacsora alatt. A 457. dicsérettel kezdődően, mely így szól, ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, mártírjaink, hitvalló őseink, és Istennek nagy kegyelméből így élhettünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, hanem viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek attól a szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok elhozott, megbizonyított a Jézus Krisztusban. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen bármi panaszotok is volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti nektek. Az Isten békessége uralkodjon a ti szívetekben. Mielőtt elbocsátanánk titeket, adjunk hálát Istennek a velünk közölt kegyelméért. Urunk Istenünk, eléd hozzuk a mi hálaszavunkat, hálás a szívünk Istenünk azért, hogy most itt úrvacsorai közösségben veled és az egyház más tagjaival találkozhattunk. Istenünk, így segítségül hívunk a nyomorúság idején is. Istenünk, imádkozunk azokért, akiknek hitelük van, akik adósságban vannak, segítsd meg őket. És Istenünk, imádkozunk a gyászoló testvéreinkért, most különösképpen. Te adj nekik békességet, közösséget, te adj erőt az ő szívükbe, és adj erőt ahhoz, hogy majd egy idő múlva ki tudják mondani a hálaszavait, hogy köszönöm az életet, a teljes életet, amelyből én is kaphattam. Istenünk, így vagyunk hálásak, amikor méltó megemlékezéssel, méltó búcsúval tudtunk búcsúzni elhunyt szerettünktől. És Istenünk, imádkozunk a betegekért, azokért a testvérekért, akik most betegágy mellett állnak, virrasztanak. Te adj nekik erőt, reménységet, te töröld le a szemükről a könnyet. És Istenünk, hozzád kiáltunk kárpátaljai testvéreinkért, a közel-keleti keresztjénekért. Te segítsd őket, te légy ott a lelkeddel, csodálatos jelenléteddel. Te adj látást nekik, látást a kiúthoz, a reményhez, a hithez. Így kérünk Istenünk, hogy áldj meg ne csak őket ott a távolban, ami mégis egy kicsit közelebb van hozzánk, hanem itt a gyülekezettel, a családjainkkal, és légy Istenünk, a te jó indulatod kísérje minket a következő időben is, hogy mi is veled lehessünk, most és örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, imádkozzunk az Úr Jézus Krisztustól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet kérem foglalja el helyét, és nagyon gyorsan, röviden hallgassuk meg a gyülekezet híreit. Először is nagyon szeretettel köszöntünk mindenkit, aki valamilyen okból, nem szokásos vasárnapi istentisztelet alkalmából keresztelő, óvodai ünnepség vagy más alkalomból van itt közöttünk. Szeretettel köszöntünk minden testvérünket, és ahogy hirdettük a pedagógus nap alkalmából is, nagy szeretettel köszöntjük pedagógusainkat. Isten áldja meg az ő munkájukat, az ő szolgálatukat az Úr színe előtt. A mai napon Fraskóné 6-os Katalin presbiter testvérünk olvasta az igét, köszönjük az ő szolgálatát. Isten tiszteletünkön megkereszteltük Mészáros Zsombort, Kornyik Lívia és Mészáros Zsolt gyermekét, Tóth Larát, Székely Mária Magdolna és Tóth Attila gyermekét, valamint Osváth Szonyát, Szendi Krisztina és Osváth Roland gyermekét, Isten áldja meg a családokat, a megkeresztelt gyermekeket, szeretettel fogadjuk őket gyülekezetünk közösségében. Ahogy az igehirdetésben és az imádságban is kiderült, az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Lengyel Zoltán László 89. évében eltávozott testvérünket. A vigasztalás igéit a kapernaumi százados története alapján hirdettük. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Majd Jézus így felelt, menj el és legyen a te hited szerint. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak, imádságban hordozzuk őket, és nagy-nagy szeretetben fogadjuk őket. És átadom a szót Konnok úrnak.
Kedves testvérek, az úrvacsorához Deák Levente, testvérgyülekezetünk mezőpanit presbitere ajánlotta fel a bort. Erre az apropót az adta, hogy a múlt hétvégén 40 fős küldöttségünkkel ismét megerősítettük a testvérgyülekezeti kapcsolatot. Köszönjük főszervezőnk Szalontai Károly presbiter szolgálatát. Kérném, hogy akik utaztak, azok álljanak föl. Hát ennyien maradtak, úgy látszik sokan elfáradtak. És tőlük lehet érdeklődni, hogy milyen volt a paniti út. Nem akarom ezt én jobban ragozni. Köszönjük szépen, hogy helyet lehet foglalni, és kifele menet tőlük lehet érdeklődni a részletekről. Szeretettel köszöntjük a mai kibocsátó istentiszteleten a pedagógus napon az óvodánktól búcsúzó gyermekeket és családjukat, valamint az óvoda munkatársait. Jó néhányan az iskolánkba jönnek, az ő számukra hirdetem tehát, hogy augusztus 26-27-28-án, tehát szerda, csütörtök, pénteken lesz a templom kertben az ismerkedő bográcsozás az elsősöknek. Tehát ez most egyelőre rosszul van a honlapon, meg a gyülekezeti programban, ott kett szerda, csütörtök van. Praktikus okokból szerda, csütörtök, péntek lesz, tehát ezt jegyezzük meg, nehogy összekeveredjenek a dátumok. Megkérném Simon Anikót, hogy jöjjön ki, miközben meghirdetem, hogy kárpátaljai testvéreink javára továbbra is lehet befizetni, de az elmúlt hétvégén ő és Pál Sándor gyülekezetünk tagja, a Református Szeretett Szolgálat kuratóriumi elnöke vitték el az adományt. A gyülekezet 532.000 forintot juttatott el, az iskola pedig a szülők 500 kilónyi tartós élelmiszert, illetve egyéb tárgyat juttattak el a fancsikai óvoda javára, Kárpátaljára, és akkor megkérném Anikót, hogy számoljon be röviden.
Áldás, békesség! A gondnok úr már nagyjából elmondta a lényeget. Az a megtiszteltetés ért engem múlt szombaton, hogy Pál Sándor testvéremmel Kárpátaljára utazhattam, és elkísérhettem azt a tartós élelmiszer szállítmányt, amelyet az iskolában tanuló gyermekek és családjai gyűjtöttek össze. Nagyon nagy örömömre szolgált az, hogy ilyen nagy adományt sikerült összegyűjtenünk, ahogy gondnok úr is mondta, több mint körülbelül 500 kilogrammnyi tartós élelmiszer gyűlt össze, és ez egyáltalán nem kis dolog. A mi kis szobánk, a Meghallgatlak nevű helység szinte tele volt ezzel az adománnyal. Hála Istennek gyorsan átjutottunk a határon minden gond nélkül, és Fancsikára vittük a szállítmányunk egy részét, vagyis hát az iskolai adománynak a teljes rész, vagyis teljesen az iskolai adományt oda szántuk. Ez a határtól bentebb fekszik ez a kis falucska. Nagy örömmel fogadtak bennünket, megtapasztalhattuk azt, hogy amint a Református Szeretett Szolgálat szlogenje is mondja, hogy jobb adni. Én úgy gondolom, hogy úgy jöttünk haza, hogy többet kaptunk, mint amit vittünk lélekben. Én azt láttam, hogy anyagilag ugyan nagy a szegénység, viszont lélekben nagyon gazdagok, nagyon tudják, hogy kik ők, hová tartoznak, és nagy örömmel fogadták azt, hogy mi is úgy gondoljuk, hogy összetartozunk, és szeretnénk erősíteni ezt az összetartozást további adományok gyűjtésével és adományozásával is. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy felhívjam azoknak a szülőknek a figyelmét, akiknek a gyermekeik az iskolába járnak, vagy most fognak beiratkozni, hogy van a Református Szeretett Szolgálatnak egy olyan adománygyűjtő akciója is, ami arról szól, hogy az iskolába, ottani iskolákba beiratkozó, vagy már odajáró gyermekeknek a tanszer csomagjai és annak a beszerzését segítse. Szeretném megkérni azokat, akik ezt megtehetik, hogy amikor bevásárolnak majd a iskolába menő gyerekeknek, gondoljanak a kárpátaljai gyerekekre is, 1-2 szál ceruza, színes, vagy bármilyen iskolai tanszer erejéig, és azokat majd jutassák el hozzánk, mert nagyon nagy szükség van ott minden apró és nagyobb dologra, mert szükséget szenvednek az anyagi dolgokban. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen, Anikó, és egyben ez egy jó alkalom, hogy azt már lehet tudni, hogy ki ad iskolába a szociálpedagógus, úgyhogy ha éppen meg szeretnék keresni a hivatalos ügyben, akkor tudják, hogy kit kell keresni. Jövő héten, június 14-én vasárnap hittan tanévzáró istentiszteletet tartunk az állami iskolába, illetve állami óvodákba járó hittanos gyerekek részére, tehát kérem, ezt is terjesszék a testvérek. Akik a mi iskolánkba járnak, azoknak nem lesz, tehát hogy ne keverjük össze a kettőt. Az az iskolában lesz. Június 20-án szombaton 10 órától tartjuk a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolába a ballagással egybekötött tanévzáró istentiszteletet. Mindenkit szeretettel várunk erre, nem csak a szülőket, hanem minden gyülekezeti tagot és az óvoda munkatársait, illetve az óvodás szülőket is kicsit lássák, hogy milyen az iskola ilyen alkalommal. És végül, de nem utolsó sorban hirdetném, hogy gyülekezeti kenutúrát szervez Balla Csaba. Hol van Csaba? Gyere, mondd el, mert én nem értek hozzá. Ide gyere a mikrofonhoz, mert onnan jobban hallatszik.
Áldás, békesség! Hát a tavalyi áldott és áldozatmentes kenutúrán felbátorodva a terveknek megfelelően idén is megrendezésre kerül a gyülekezeti kenutúra. Erre augusztus 1-én szombaton kerül sor, Dunabogdány-Szentendre viszonylatban, egy cirka 23 folyamkilométerről van szó. Van, akinek a részleteket már ki tudtam küldeni e-mailbe, de kifele menet a bejárat mellett lévő asztalon is van elhelyezve tájékoztató, ott meg lehet találni a fontosabb pontokat ezzel kapcsolatosan. Illetve hát annyi fontos tenni, hogy Dávid Andrással együtt szervezzük ezt a túrát, és nála is nálam is lehet érdeklődni a részletekről. És bátorítanék mindenkit, hogy aki már tudja most, hogy jelentkezik, az minél hamarabb küldje a jelentkezését, illetve aki szándékszik, az lehetőleg minél hamarabb hozza meg a döntést, mert van egy szűk keresztmetszet, ez pedig a kenuk száma, ugyanis főszezonban kerül sor erre a kenutúrára, és olyan mértékben tudjuk befogadni a jelentkezéseket, amilyen mértékben a kenuk rendelkezésre állnak. Köszönöm a meghallgatást.
Jó, akkor praktikus kiegészítés, hogy a jelentkezéssel egy időben valami előleget is célszerű eljuttatni a szervezőknek, és hát akinek van kenúja, az is felajánlhatja. Köszönöm szépen, és mindenkinek az eddigi együttlétet, és jó étvágyat az ebédhez, és jó tanévzárást, meg nyaralást, meg tanévkezdést. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Két dolgot szeretnék. Lesz a következő héten még konfirmációs oktatás, majd az elsősöknek pénteken 16:30-tól. Ez lesz az utolsó, tehát így lehet eljönni rá, hogy ez lesz az utolsó alkalom. És még egy dolgot szeretnék hirdetni. Június 12-én pénteken lesz egy hangverseny a Zeneakadémián. Belépés díjtalan pénteken 19 órától, akit érdekel, kint az asztalon szintén ott lesz a részletes beszámoló. Isten áldja meg a gyülekezetünket, az Úr legyen őriző pásztora. Befejező énekünk, mielőtt vesszük Isten áldását a 445. dicséretnek, mindössze a 6. verszaka, a 445. dicséret 6. verszaka, nagy lelked élt Uram, a prófétás időkben kezdődik, a 445. dicséret 6. verszaka. Istenek népe, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Amen.